kedves kollégák, amint látják, alcímet is adtam a prezentációmnak, mert végül is erről fogok beszélni, az állományvédelmi eredményekről, a levéltári könyvtári állományvédelem fejlődéséről. Bevezetésként és egyben összegzésként is azt kell mondanom, hogy az 1956-os tűz pusztítása az országos levéltárban kivételes helyzetet teremtett, melyben egy kivételes személyiség kivételes lehetőségeket kapott, és létrehozta Magyarországon a nemzetközi elismerést kivívó korszerű levéltári könyvtári állományvédelmet. Először szeretném definiálni az állományvédelmet, talán nem mindenki van teljesen tisztában vele, mit is ért a szakma alatta. Az állományvédelem számtalan különféle tevékenységet és intézkedést tartalmaz a levéltári anyag biztonsága érdekében, hogy annak fizikai sérüléseit elkerüljék, és az elkerülhetetlen kémiai károsodási folyamatok sebességét csökkentsék. Előadásomban nem csak a restaurálásról és a konzerválásról fogok beszélni, hanem utalok a reprográfiára és a megelőző állományvédelemre is. Az utóbbinak fontos része a katasztrófára való felkészülés, amit Zsuzsa említett már, de ennek kifejtése nem fér bele az előadás kereteibe. A magyar történelem viharai ismétlődően súlyos veszteségeket és károsodásokat okoztak az írott kulturális örökségben. Az országos levéltárban 56-ban pusztító tűz 3 raktári szintet teljesen elpusztított. A beton tartóoszlopok összeomlottak, sok ezer méternyi fémpolc összeroskadt és deformálódott a felismerhetetlenségig. Az iratkötegeket a felrobbanó gránátok darabokra szaggatták. Csak nem 6 hét telt el, amíg a tűz utolsó szikrája is kialudt az elhamvadt iratkötegek alatt. Az irata állománynak mintegy 25%-a teljesen megsemmisült. Egy 10 évvel későbbi visszatekintés szerint a tűzből kimentett anyag mennyisége 100 irat folyóméter körül volt. Ennek egy részét megszárítás után ismét lehetett használni, másik része hasznavehetetlen töredéknek bizonyult, míg a harmadik rész, amely mennyisége 50-60 folyóméter között volt, restaurálásra vár. Itt meg kell jegyeznem, hogy rettenetesen eltérő számadatokkal találkoztam, amit Gyuri is említett. Nyilván nem lehetett pontosan felmérni, csak majd később mondok egy adatot, hogy bizonyos gyűjtemény részből még 47 irat folyométernyi égett anyag vár restaurálásra, hát ahhoz képest az itt idézett 40-50 folyométer az kicsit ellentmondásos. A tűz és az oltóvíz súlyos károkat okozott a megmentett iratanyagban, sok pedig a belövések következtében roncsolódott. Az elégett levéltári anyag okozta veszteség már csak a mikrofilmezés fontosságára hívhatta fel a figyelmet, míg a tűztől, víztől, törmelékektől károsodott iratok szakszerű kezelésével remény volt a továbbpusztulással fenyegetett információforrások megmentésére. Az állományt ért károk érdemi felszámolása 57 elején kezdődött. Az osztályok összeállították a restaurálandó anyagok listáját, feltüntetve a sérülések fajtáját. A műhely vezető hasznosné szóbeli visszaemlékezése szerint a végeredmény 102.737.000 fólió, valamint 4.820 hártya és 9.630 papíroklevél. Ezek a károsodott anyagok. Az elpusztultaktól a levéltáros kollégák tudnak részletes információt adni, ha tudnak, mert hogy nem volt annyira pontos a felmérés. A károk felmérése és minősítése alapján szakértői vélemény készült, amely leszögezi, hogy a sürgős segítség elengedhetetlen feltétele a restauráló műhely korszerűsítése. Ehhez technikai fejlesztése, speciális anyagok beszerzésére és megfelelő szakképzettségű munkaerők alkalmazására van szükség. Borsa Iván, a LOK akkori vezetője, a művelődési miniszterhez fordult segítségért. A később elmondottak világossá fogják tenni, hogy személye kulcsfontosságú volt az események alakulásában, a korszerű állományvédelem hazai megteremtésének elősegítésében. A páratlan értékű ezt kell mondani. A páratlan értékű iratanyag megmentése érdekében hathatós anyagi támogatást kér beruházásra és létszámnövelésre. Részletesen ismerteti a helyzetet és jelzi, hogy a hatalmas mennyiségű anyag ilyen állapotban hasznavehetetlen a tudományos kutatás számára, másrészt folyamatosan pusztul. Mellékeli hasznosné Szöllős Ilona szakvéleményét, aki február óta díjazás nélkül segített a korszerűtlen restaurátor műhely dolgozóinak betanításában és azoknak a feladatoknak a megszervezésében és végrehajtásában, amelyek a sérült iratok megmentéséhez és a korszerű műhely kialakításához szükségesek. A szakvélemény a felmérésben szereplő pontokhoz igazodva ad állapotleírást és ismerteti a várható következményeket és tesz javaslatokat. A kivetített képen olvasható pontokhoz kapcsolódóan mondom azt, amit a szakvéleményébe írt. Égéstől 35-70% törékenyé vált, átvizesedett. A tűztől megkímélt anyag egy része elázott, penészedő, szétmálás fenyegeti. Repeszektől és épülettörmelékektől roncsolódott, nedves, káros vegyi anyagokkal szennyeződött. 4-es. A faltörmelék, ami különösen nedvesség hatására csökkenti az olvashatóságot és elősegíti a biológiai károsodásokat. Máladozó penészes roncsolt a legkevesebb, de a leginkább veszélyeztetett. A raktári ablakok hiánya miatt tovább károsodik az ott lévő anyag, páralecsapódás, savas, szennyezett levegő károsítja. Az oklevelek egyenkénti gondos kezelésre szorulnak. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a megőrzés biztosítéka a raktárhigiénia tudományosan lefektetett szabályainak betartása. Borsa rámutatott a mikrofilmezés fontosságára is. Az iratanyag restaurálása biztosítja az eredeti fennmaradását, fényképészeti eljárással viszont el lehet érni, hogy az irat szövege az eredeti elpusztulása esetén is rendelkezésre álljon. Különösen a II. Világháború előtt 1934 óta készített felvételek bizonyultak hasznosnak, mert sok, főleg középkori oklevél már csak filmen van meg. Megemlíti a filmek használatának megelőző állományvédelmi szerepét is. Ezek az érvek egyébként később a mormon egyházzal kötött együttműködés fontosságának indoklásában is szerepeltek. Szükségesnek ítéli a fotolabor kapacitásának rövid időn belül a többszörösére emelését fejlesztéssel és létszámbővítéssel. A levél végén figyelmeztet, az esetleges késlekedésekből eredő károk a késlekedésért felelős személyek felelősségét növelik. 2 hónappal később már így fogalmaz, a korszerű restaurálás megindításának további halasztása olyan veszélyt jelent, amelynek az esetleges késlekedésből származó bekövetkezése esetén a felelősséget már nem vállalhatjuk. A felsőbb szervek megadták a kért hatalmas anyagi támogatást, ami páratlan volt a közgyűjteményi területen. Hasznosné Szöllős Ilonát május 15-i hatállyal osztályvezető helyettessé nevezték ki. A tragikus helyzetben egy rendkívüli képességekkel és széles körű ismeretekkel rendelkező szakember vehette kézbe a hatalmas mennyiségű sérült iratanyag megmentését. A visszaemlékezéséből idézek. Nem tudom, hogy nem-e éppen az elrettentő adatok vezettek oda, hogy remélhettem egy olyan anyagi támogatást és olyan szabad kezet a teendőkre, amely mégis valami reménnyel kecsegtetett a megmentés munkájára. Néhány szót szólni kell Hasznosnéről, aki Németországban és Franciaországban, valamint Bécsben szerzett képzés-iparművészeti ismereteket. Hazatérve kémiai és biológiai asszisztens volt, szervező munkát végzett, német, francia, angol és olasz szakirodalmat dolgozott fel. Az 57-et megelőző években a nálunk korábban teljesen ismeretlen, korszerű könyvtári, levéltári fertőtlenítés konzerválás szakirodalmával, laboratóriumi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Saját konzerválási eljárásokat dolgozott ki, szabadalmakkal rendelkezett. Felkérésre Magyarország szakértőjeként több hónapig dolgozott az 1966-os firenzei árvízben károsodott könyvek és iratok megmentésén. Tanulmányai, cikkei, szak- és ismeretterjesztő folyóiratokban jelentek meg. az új műhely kialakítására szóló megbízatását igen rövid idő alatt teljesítette, sőt, egy év alatt kidolgozott teljesen új eljárásokkal biztató eredményeket mutatott fel. A levéltár korábbi műhelyének technikai fejlesztésével és a restaurátorok alkalmazásával létrehozott, megújított műhely munkája világszínvonalúvá vált, és számos külföldi levéltáros elismerését vívta ki. Ahogy írta, szerencsének könyvelhető el, hogy az új eljárásokhoz levéltári feletteseim nem aggályoskodóan, hanem várakozással és megfelelő anyagi támogatással álltak hozzá. Itt hozzáteszem, hogy enélkül nem lehet normális munkát végezni. Ezek a körülmények nagyban hozzásegítettek ahhoz, hogy munkánkat olyan egészen új alapokra, alapötletekre építhessük fel, amelyeknek akkor egyetlen más ország iratrestauráló munkájában sem volt még nyoma. A munka indulásakor a súlyosan károsodott anyag megmentésére szakmai tanácsért és segítségért külföldi levéltárakhoz fordultak. Az eredmény elmaradt a várakozástól, bár figyelemre méltó válaszokat kaptak néhány levéltárból. A Római Galó Intézet, a jobb oldali dokumentum a levél fordítása, a kiküldött sérült iratmintákat restaurálta és részletes szaktanácsot adott. Azonban érdemleges segítség egyedül a jugoszláv levéltárosoktól érkezett, egy kis laminátort ajándékoztak és szakértőt is küldtek a gép megismertetésére. A műhely viszonylag rövid idő alatt a hasznosni által tervezett vákummal működő két kezelőszekrénnyel gazdagodott, amelyek egyaránt alkalmasak voltak tömeges iratszárításra és fertőtlenítésre. Ez elemi fontosságú volt, hiszen az elázott iratokat előzőleg csak kis hatékonysággal szívópapírok és infravörös lámpák segítségével szárították. Tavasszal az épület még nyitott részeiben lévő iratanyag rohamos penészedésnek indult. Ismét hasznosnét idézem. Az elhamvat iratokon kívül, ami a mikrofilmásolatok fontos szerepére figyelmeztet, igen nagy mennyiségben maradtak meg félig égett, pörkölődött és a tűzoltás vizétől súlyosan sérült penészes málóiratok. Ezek megmentésére vállalkoztak 1957 év elején, és elvetve minden más ország, illetve intézmény restaurálási elméletét és gyakorlatát, azonnal a gépesített, racionalizált tömegmunka technológiai megvalósítása mellett szálltam síkra. Az eljárások tudományos mérlegeléséhez a különböző ipari kutatóintézetek szaktudását és a mellém heti egy napra alkalmazott gépész-vegyész közreműködését kértem. A számadatok bizonyítják, hogy itt nem lehetett egyedi kozmetikázásokra rátérni, hanem nagy mennyiségben, de ugyanúgy egyedileg kezelve a darabokat, mintha csak arról az egyről lenne szó. A munka minősége kitűnő volt, nem viselte magán a tömegmunka semmilyen hátrányát, Európa legnevesebb műhelyei is átvették. A műhelybe látogató szakemberek láthatták a munka észszerű, költségtakarékos voltát. Jó érzékkel választotta ki azokat a külső intézményeket és szakembereket, akik úttörő munkájában a szükséges ismeretekkel segítették. A vegyész-gépész mérnököt sok éven át alkalmazták. Állandó kapcsolatot teremtett kutatóintézetek szakembereivel, akik szaktudásukkal és speciális felszerelésüknek köszönhetően biztonságossá tették a Magyarországon új tudománytechnika gyakorlati alkalmazását. Saját kísérletek és a szakirodalom alapján új és jobb anyagokat, eljárásokat dolgoztak ki. A restaurálás megindítása gyakorlatilag egy-egy eljárás kidolgozása után vált lehetővé. A kezelésre kerülő anyagok sürgősségi sorrendjének megállapítása a levéltárosokkal egyeztetve történt. Itt egy kicsit visszautalok az előttem elhangzottakra, hogy milyen sok anyag vár még restaurálásra, ezzel mindjárt tisztában vagyunk, csak az nem a restaurátor feladata, hogy kiválasztja, hogy mi az, amivel foglalkozik, és a nagyon-nagyon sokból kiválasztani azokat az iratokat, ami a ehhez képest rendkívül szűk restaurátor kapacitásba befér, az egy óriási felelősség, de ebbe a restaurátor csak segíteni tudja a levéltárosokat, de ezt a levéltárosoknak kell megtenni. Illetve hát azt is eldönteni, hogy mi az, amit eredetibe kell feltétlenül megőrizni, mi az, aminek az információ tartalmára koncentrálva másolatot kell készíteni. A beigazolódott jó eljárásoknak köszönhetően sikerült a műhelyt folyamatosan fejleszteni. A helységek, felszerelések egyre gyarapodtak, megkapták az anyagokat, a szükséges devizát, ami lehetővé tette, hogy mindenben a legmodernebb, legjobb minőségű anyagokat és felszereléseket használhassák. A nagy tömegű, használhatatlan állapotban lévő iratok érdekében sikerült ésszerűsíteni, géppel segíteni a restaurálás menetét úgy, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására. A műhely munkája nemzetközi viszonylatban is csúcs teljesítménynek számított. Nem hagyható említés nélkül, hogy a restaurátorok rendkívül szennyezett és fertőzött anyaggal dolgoztak. Áldozatvállalásuk nélkül nem születhettek volna ezek az eredmények, amelyek a megújított, gépesített műhely első 4 évben végzett teljesítményét foglalják össze. Kizárólag megfelelő munkaerőt alkalmazott, a Képző és Iparművészeti Gimnázium bőrdíszmű és könyvkötő szakának legjobban végzett növendékeit, akiknek kézügyessége, szakmai oktatásuk színvonala megfelelő biztosítékot jelentett. Természettudományos ismereteik azonban az iskola művészeti jellegéből adódóan korlátozottak voltak, ezért hasznos némár 57 őszén irat könyvkonzervátori tanfolyam engedélyezését kérte annak érdekében, hogy a restauráló műhely dolgozói elsajátíthassák a felelősségteljes munkavégzéshez elengedhetetlen, korszerű, tudományos alapokon nyugvó speciális ismereteket. A levéltári osztály engedélye alapján kiváló külső előadók bevonásával 3x6 hónapos továbbképző tanfolyamot szervezett. A tananyagot úgy állították össze, hogy aki azt elsajátítja, az a saját munkáját tudományosan megindokolni tudó restaurátorrá váljon. Az előadók önzetlenül vállalkoztak nem csak az előadások megtartására, hanem a jegyzetek megírására is. Az 1963 elején befejeződő tanfolyamnak, amely Magyarországon először látta el az önálló munkavégzéshez, döntéshozatalhoz elengedhetetlen természettudományos ismeretekkel a leendő könyv- és papírrestaurátorokat, nem csak az országos levéltárból voltak résztvevői. Az ott végzett szakemberek jelentős hazai közgyűjteményekben, például a Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti és az Orvostörténeti Múzeumban hasznosították megszerzett ismereteiket, és adták tovább kollégáiknak. Az országos levéltár restauráló műhelyének fejlesztése folyamatos volt, a minisztérium támogatta az elképzeléseket. 1965-ben az Úri utca épületben új helységekkel és berendezésekkel bővült. A létszám az 56-os 2 főről 69-re fokozatosan 14-re emelkedett, ekkor 10 restaurátor szakmunkás, 3 kisegítő restaurátor, betanított restaurátor és egy fertőtlenítő gázmester dolgozott. Már működött a 17 köbméteres fertőtlenítő kazán, és megkezdődött a műhely kiegészítő laboratórium felszerelése 2 feladattal, részt venni az új restaurálási eljárások kidolgozásában, és ellenőrizni a restauráló munka eredményét. Hát ez a laboratórium már felszámolódott. A megelőző állományvédelem területén is történt előrelépés. Borsa Iván egy 68-as minisztériumi főosztályvezetői értekezletre készített anyagából idézek. Súlyos hiba lenne arra a következtetésre jutni, hogy a levéltári anyag állagmegóvása terén minden megnyugtató. Az 1956-ban az országos levéltárat ért katasztrófa a sérült iratok megmentését tolta előtérbe. Az erők részben ösztönösen, részben tudatosan erre összpontosultak. Ennek eredményeként könyvelhető el, hogy ezen a téren a magyar levéltárügy a nemzetközi élvonalba került. Nem szabad azonban, hogy az itt elért eredmények eltereljék a figyelmet a magyar levéltári anyag állagmegóvásának 2 igen súlyos fogyatékosságáról. Az írottak lényege a kivetített ábrán olvasható. A levéltári restaurálás fejlesztésére vonatkozó javaslatában így fogalmaz. Nyomatékosan rá kell mutatni, hogy amíg a levéltári anyag állagvédelme, a konzerválás és a restaurálás tekintetében jónak mondható, addig a levéltári anyag raktározása egyes levéltárok esetében hova tovább tarthatatlan. A levéltári restaurálás helyzetével foglalkozó értekezleten a miniszterhelyettes szükségesnek látta a kutatórészleg szervezését külön műhellyel, amelynek feladata mind a könyvtári, mind pedig a levéltári területen a fejlesztés és az új eljárások kidolgozása. A Borsa Iván által benyújtott javaslatot a főosztályvezetői értekezlet elfogadta. A könyvtári, levéltári, konzervátor, restaurátor csoport létesítését a negyedik ötéves tervre irányozták elő 14 fős létszámmal, 400-500 négyzetméter területen. Az OL-ban elhelyezési nehézségek vannak, írják az emlékeztetőbe, ezért meg kell vizsgálni, hogy az OSK-nak a várba tervezett műhelyével együtt ott mikor helyezhető el. 1969-től elsősorban az OSK műhelyének létrehozására kell törekedni. Az OSK műhelye végül 1983-ban készült el, azonban a kutatásokat végző központi műhely sosem valósult meg, noha szükségessége a restaurátor szakma részéről ismételten felmerült. Hasznos nét fontos, ma is napirenden lévő kutatási témák foglalkoztatták, amint az a felsorolásban olvasható. Az országos levéltár restauráló műhelye kezdettől fogva más levéltárak részére is nyújtott szakmai segítséget. Eleinte a raktárak gondozása és az iratok épsége védelmének érdekében, később a sérült anyagok kijelölésével és restaurálásával. A teljesen felfejlesztett műhely a megyei levéltárakban őrzött anyagot a bekért listák és a minisztérium rangsorolása alapján tervszerűen restaurálta. Munkájukat nagyra értékelték, ennek példája a Kanyar József által aláírt köszönőlevél. Minden érdeklődőnek rendelkezésére álltak, hogy megismerhessék a műhely munkáját, hírét vigyék az állományvédelem fontosságának és lehetőségeinek. Raktárhigiéniai csoportot szerveztek, amelynek feladata az iratok védelme, tisztán tartása volt. Bel- és külföldi szakembereket fogadtak tapasztalatcserére, betanításra. Most röviden még az eredmények hosszú távú hatásáról. Az elmondottakból egyértelmű, hogy hasznosni alkalmazásának máig kiható, vitathatatlanul meghatározó jelentősége volt. Hasznosni korábban az OSK-nak ajánlotta föl ingyenes munkáját, azonban választ nem kapott, ami nagy szerencsénkre. Hazai viszonylatban úttörő munkát kellett végezniük az írott dokumentumok tudományos alapokra helyezett konzerválás restaurálásának megvalósításával, mert Magyarországon korábban teljes összefüggésében globálisan nem foglalkoztak a levéltári könyvtári anyag gyakorlati megmentésével. Ennek hiányát az értékek pusztulásának sok sajnálatos példája mutatja, ide számítva a jó szándékú, de felkészületlen idézőjelbe mondott restaurátorok kártékony munkáját is. A kidolgozott restaurálási eljárások utóéletéről röviden. A műhely munkájában jelentős helyet foglalt el a műanyag fóliával történő gépi restaurálás. Kiemelkedő volt a pergamenek konzerválása és restaurálása terén kidolgozott eljárás. Külön kell szólni a viaszpecsétek kezeléséről, valamint az eredetivel teljesen azonos benyomást keltő másolatok készítéséről. A hasznosné által kidolgozott restaurálási eljárások közül a polietilén fóliával végzett laminálást a 90-es évek óta egyre kevésbé alkalmazzák a MOL-ban. Az eltelt időszak fejlődésének következtében ez a módszer nagy mértékben visszaszorult. Megnyugtatásul meg kell jegyeznem, hogy ennek nem az az oka, hogy annak idején laminált iratokon bármiféle elváltozást észleltünk volna. Ha elkerülhetetlen a laminálás, akkor most inkább alacsonyabb hőmérsékleten olvadó, könnyebben visszaoldható akrilát ragasztó réteget használnak a fólia helyett. Ezek az előnyök felülírják a jobb olvashatóság követelményét. A mai műhelyekben a papíröntésen alapuló eljárás terjedt el, aminek során a természetes anyagok használata, kíméletes bánásmód kerül előtérbe. A pergamen restaurálás módszere ugyancsak megváltozott. Itt is a kíméletes bánásmódon és a minimális vegyszerhasználaton van a hangsúly. Az akkori oldószerek, fertőtlenítőszerek többsége tiltó listára került. A hiányokat annak idején nem pótolták, hanem műanyag ragasztóval rögzített selyemszitával támasztották alá a pergamenlapokat. ma pergamentpéppel vagy valódi pergamennel töltik ki a lyukakat, illetve erősítik meg a meggyengült pergamenlapot. A pecsétrestaurálásban és másolatkészítésben érdemi változás itt nem történt. A tömeges fertőtlenítést megszüntettük. Ennek kettős oka van. Részben a ma érvényes környezet és egészségügyi előírások, részben az, hogy a fertőtlenítés számos veszélyt jelent mind a levéltári anyagra, mind a levéltári anyaggal dolgozókra nézve. Jelenleg nem ismert olyan vegyszer, ami elfogadható lenne. A penész problémát a megfelelő raktári körülmények biztosításával lehet kontrollálni, kézben tartani. Arra vonatkozóan nem sikerült adatokat találnom, hogy az 56-os tűzben károsodott anyagból összesen mennyit restauráltak már. Egy rész információt kaptam, ahogy említettem. A kisebb családi fonttöredékek gyűjteményében még 52,71 század folyóméter égett irat van hátra, de ez talán egy bizonytalan érték. A restaurátorok az egyeztetések alapján készített éves tervekben meghatározott munkákat végzik. Szinte minden évben dolgoznak az 56-ban károsodott anyagokkal is. Az állomány azonban egyre gyarapszik, nő a kezelésre szoruló iratok mennyisége, ugyanakkor csökken a restaurálásra fordítható idő. Ennek tükrében ma sem lehet megbecsülni, mikorra fejeződik be a tragikus tűzben károsodott levéltári anyag restaurálása, minden esetre optimizmusra nincs okunk. Végül szeretnék bemutatni néhány képet a belövések és a tűz okozta iratkárosodásokról, továbbá arról, hogyan sikerül restaurálni, használhatóvá, megőrizhetővé tenni a különböző levéltári anyagokat. A felvételek az utóbbi években készültek, mai restaurátoraink munkáját dicsérik. A képen a Habsburg család levéltárának egy kötete, látszik egy bőrkötete, restaurálás előtt és restaurálás után. Hangsúlyozni kell, hogy a restaurálás nem csak speciális szakképzettséget igényel, hanem rendkívül időigényes is, különösen olyan esetekben, mint ez a könyv, amikor ez egy egyetemi diplomamunka tárgya volt, itt ül a kolléganő, aki ezen dolgozott. Igen, hosszasan. Ezen a képen repesszsérült kötet részlete látszik. Jól megfigyelhető, hogy a hatalmas energia teljesen egymásba préselte a lapokat és a restaurálás eredménye. Végül itt két irat látható. Az egyik egy égett irat, a másik egy penészes, mindkettő a már említett papíröntéses eljárással kiegészítve. És most egy lényeges ponthoz jutottam, köszönetet mondani annak a sok kollégának, akiknek a segítsége nélkül nem tudtam volna az előadásomat összeállítani. Olyan sokan voltak, hogy a nevük felsorolása meghaladna ennek az előadásnak az időkeretét, és köszönöm a figyelmet.